Különösen jó úgy ideállni, hogy hiszem azt, hogy őszinte vágy van bennetek arra, hogy meghalljátok Isten hangját. Az igazság bennem is csak erre az egyre van vágy, és azt tudom, hogy ő tudja nektek, nekem, mire van szükségetek, szükségem. És bár így állok most szembe veletek, de az igazi pozíció sokkal inkább az lenne, hogy ugyanabba az irányba néznék veletek, és figyelnénk azt, hogy ő, aki a szíveket vizsgálja, aki belénk lát jó mélyen és igazán, aki ismeri a körülményeinket, de nem csak ismeri, hanem Úr is fölötte. Mit is akar mondani? Aki nem tudná, szeretném mondani, hogy az életem nagy részében egyáltalán nem voltam keresztény, nem is nagyon érdekelt Isten dolga. De eljött egy nap, amikor Krisztus megragadott a szeretetével, amikor az ő kereszt váltsága, ahol egyszer s mindenkorra bebizonyította a szeretetét, megragadott engem, és kész volt betérni hozzám, megváltoztatni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy bár nem tanultam teológián, de valamiért Isten úgy látta jónak, hogy megajándékozzon. Egy gyülekezet meg felismerte, és engedi, vagy megbízott, vagy talán várja is, hogy szóljam Isten igéjét. Hát remélem nem én fogom szólni most sem. Viszont, ha nem is tanulhattam, különösen hálás vagyok azért, hogy ebben a gyülekezetben is éltek előttem, meg élnek előttem Isten emberei, akik nem csak a szavaikkal, hanem az életükkel is prédikálnak. És ez jó iskola. De megtanít valamire feltétlen, hogy oda kell menni az Úrhoz. Ha valamit szeretnék kapni tőle, akkor oda kell menni. Nekem nincs, ha ő nem ad. Mi nem halljuk meg az ő szavát, ha ő nem szól. Sose fogjuk megismerni, ha ő be nem mutatkozik nekünk. És lehet, hogy sokféle élethelyzetben vagyunk. Lehet, hogy valaki attól aggódik, mi lesz a következő évben az iskolában. Esetleg attól aggódik, hogy mi lesz a gyermekemmel a következő évben az iskolában. Esetleg, hogy lábalok ki az adósság csapdából. De lehet, hogy azt mondja valaki, hogy én most viszonylag könnyen és nyugodtan élek. Csak azok zavarnak esetleg, amit a tévéhíradóban látok. Na lehet, hogy úgy jártál, mint én, hogy elfogyasztottad a finom vacsorádat, aztán leültem a fotelba kényelmesen, hogy megnézzem, mi is történik a világban. És az egyik fájdalmasabb, mint a másik. Egyik ijesztőbb, mint a másik. Háborúk itt, háborúk ott, tragédiák itt, tragédiák ott, katasztrófák itt, katasztrófák ott. Még ha nem is azt a tévét nézem, amelyik direkt ezeket válogatja össze. Talán velem együtt van, aki hónapok óta azért imádkozik, hogy Isten tegye oda a kezét, és ne engedje tovább azt a fájdalmat, ami Ukrajnában történik. De Isten még mindig engedi. Lehet, hogy akik rendszeres bibliaolvasók, és azt mondjátok, Izrael hegyein legeltet minket Isten, Dávid történetei. Hebronról nem csak a híradóban hallok, hanem hányszor legeltetett Isten, és táplálta a lelkemet, gazdagította az életemet azokkal a történetekkel, amit a kiválasztott népén keresztül tett. És most nézem a híradót, és fáj a szívem. Vagy azt hallod Irakban, hogy a hozzád hasonlókat, mint te meg én, hát ezt a szót kell használni, írtják. Ugyanannak a testnek a tagjai vagyunk. Egyszer Wurmbrandt, aki Romániában volt, a Ceausescu világban Isten áldott embere, kiszabadult onnan, és leírja, azt mondja, hogy amikor nekem a talpamat ütötték, a szám is kiáltott. Ugyanabba a testbe tartozunk bele. Egy részét a mi testünknek, Krisztus testének a világ egy részén ütik. Mi vajon kiáltunk-e? Kiáltunk, ahogy tudunk. Ilyen helyzetekben annyira fontos oda menni és kérdezni, Uram, te hogyan látod, miről is van itt szó? Nekem a politikusok hiába mondják, akkor sem fogom megérteni. És ebbe a felébe nem is mennék én bele. De abba, hogy az Úr mit mond róla, az fontos nekünk. És nem gondolom, hogy csak azoknak, akik már Krisztus követésében járnak. Hogyha azt halljuk, hogy erdőtűz van mondjuk Görögországban, akkor azon olyan nagyon nem csodálkozunk, ugye? De hogyha már Svédországban is erdőtűz van? Vagy leviszi az a hatalmas víz a domboldalt, mint aminek egy részét talán láthattátok is néhányan. És akkor azt mondja az ember, én ülök a kényelmes fotelomban, vasárnap reggel beülök az autóba, és hogyha nem tetszik a meleg, akkor benyomom a légkondi gombot. Vajon ebből engem akkor mi is érint? De ha Krisztus bennetek élhet, akkor érint, ugye? Ha ő bennünk van, mi meg ő benne maradunk, akkor az ő élete átárad rajtunk, mint a szőlővesszőn keresztül. Krisztus megváltottja, vagy az ő élete árad át rajtad. Amiről szeretnék beszélni az, hogy nekem az igéből Isten mit mondott erre az időszakra. Tehát szeretném, hogyha együtt olvasnánk a Szentírásból néhány sort. Akinél van Biblia, kérem szépen lapozza fel a Máté evangéliumának a 24. részét. Amíg csak a problémákra figyelünk, ami a világban uralkodik, akkor úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz az aggodalom felett győzedelmeskedni. Nagyon sok probléma van, és a jövő teljesen ismeretlen a számunkra. A személyes jövőnk is, népünk jövője, vagy ami ebben a világban van. Biztos vagyok benne, hogy sok félelmetes dolog jön, amivel szembe fogunk találkozni. De Isten azt szeretné, ha túllátnánk ezeken a körülményeken, megtanulnánk bízni benne, megtanulnánk bízni az ő jóságában. Nem láthatjuk a jövőt, bármennyire is próbáljuk kifürkészni. Hozhat több vagy kevesebb nehézséget, problémát. Tényleg nem ismerjük a jövőt, de ez egészen közhelyesen hangzik. Viszont ami nem közhely, hogy Isten ismeri. Sőt, ami még ennél is sokkal fontosabb, hogy kezében tartja a jövőt. Isten fölötte van, az uraknak ura és királyoknak királya. Mivel ő szeret minket és kezében tartja a jövőt, ezért bízhatunk benne, hogy törődik velünk. Ezeket fontosnak tartottam előre elmondani ezelőtt az ige szakasz előtt, amit felolvasunk. Amint megvan, akkor kérem a gyülekezetet, hogy Isten igéje iránti tiszteletből fennállva hallgassuk most az igét. A 24. rész első versétől olvasom. Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk, hát nem látjátok mindezt? Bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, amit lenne rombolnának. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják. Én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborukról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajudás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket és gyűlölt titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Úr Jézus, köszönöm, hogy te most is látsz mindent. Igazán jól tudsz. Segíts oda menni hozzád, és tőled hallani a választ, tőled hallani az életet adó szót. Segíts most megnyitni a szívünket, ahogy megnyitottad Lídia szívét, hogy halljuk a te szavadat, és befogadjuk azt, és valóban gyümölcsöt teremjen a te dicsőségedre. Amen. Tessék, kérem, helyet foglalni. A legnagyszerűbb dolog, amit tehetünk. Harmadik versben így olvastuk. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Ez a lehetőség neked is, meg nekem is megvan. Oda menni a feltámadt Krisztushoz, és megkérdezni. Mit gondol ő? Hogy látja ő? És ez igaz életed bármilyen helyzetére, amiben benne vagy. És jó is, ha ezt megszokjuk. Akkor, amikor kisebb bajok vannak, vagy talán egyáltalán nincsen, megszokjuk, hogy oda járunk hozzá. Tőle kérdezzük, tőle várjuk meg a választ. Néha nem is könnyű, mert csak mondom, kiöntöm a szívemet, ez jó. Hol máshol, hanem nála. És akkor adni időt, hogy ő elmondja, amit akar. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. Az Úr Jézus válasza nagyon figyelemre méltó. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják. Én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Azt, hogy mennyiféle különböző vallás van, misztikumok, okkult tudományok, azt talán mondani sem kell. Itt azt mondja az Úr Jézus, hogy lesznek olyanok, akik azért csinálják az egészet, hogy megtévesztenek. És kell ismernünk, amennyire csak meg tudjuk ismerni magát az Úr Jézus Krisztust, és az ő egyenes és tiszta beszédét. A legjobb erre a Szentírás. A Szentlélek világosságában, amikor ő jelenti ki. Ha nem akarsz eltévedni, kell ismerni jól. Én nem akarok eltévedni. Nem akarok megtévesztett lenni. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Azt mondhatjátok, hogy ez mindig volt. Ez alatt a 2000 év alatt is volt, amióta Krisztus visszament a mennybe, és ez igaz. De hogy ezek fokozódnak, és egyre több van belőlük, azt is talán lehet látni. És nem azért, mert az információ jobban árad, hamarabb elérnek, vagy egyenes adásban nézhetjük, ahogy egy repülőgép ráirányítja, ráfókuszál egy épületre, aztán kilövi a rakétáját, és már csak a fényességet látjuk. Mert azt most nap mint nap élőben nézhetjük. De azt mondja az Úr Jézus, vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie. Eszembe jut az a szava, amikor a tanítványok mondta, hogy ennek meg így kell lennie. A Krisztusnak szenvednie kell. Krisztusnak harmadnapon fel kell támadni a halálból, és hirdetni kell az ő nevében az evangéliumot. Vannak, amikre ő azt mondja, hogy kell, és akkor annak kell. Emlékszem arra, amikor a feleségemmel együtt ültünk, néhány évvel ezelőtt, és ugyanilyen háborús híreket néztünk, csak az közelebb volt a délszláv válság idején. És valamiért neki nagyon mélyen és erősen benne volt félelem és rettegés a háborúnak vagy a harcoknak még a hírétől is. Néztünk egy pár percet, és remegett félelmében. Talán nem bánja, ha elmondom. Bár most nem kértem rá engedélyt. Nem segített semmi. Imádkoztunk, sokat imádkoztunk. És egyszer csak kezdte Krisztus mondani. Ne engedjétek nyugtalankodni a ti szíveteket. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És amikor a közelében be tudja mondani az ő szavát, akkor elűzi onnan Krisztus közelsége, a Szentlélek személyes megelevenítő szava el tudja űzni a félelmet. Itt azt mondja, ne rettenjetek meg, vigyázzatok, meg ne rémüljetek. A félelem bénít. A félelem hátráltat. A félelem becsukja az ajtókat. Pedig Isten kegyelme gazdagon árad ebben a világban. De annyi belőle az enyém, amennyi előtt bizalommal kinyitom az ajtót. Legyen rajtunk, Uram, a te kegyelmed, mint amiképpen bíztunk benned. Ma olvastam a 33. Zsoltárt reggel. Ne engedjétek félelembe a szíveteket. Ha van, oda lehet menni Krisztushoz vele. De ez még nem a vég, mert nemzet, nemzet ellen és ország, ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajudás kínjainak kezdete. Aki szült már gyermeket, tudja, mi az a vajudás? Azt is tudja, mi az, amikor még csak kezdődik. És hova fokozódik majd? Azt mondja Krisztus, amikor ezeket halljátok, ezek a vajudás kínjainak kezdete, de a szülésből valami csodálatos jön ki, valami életes. Kijön majd Krisztus uralma, az ő örökké való országlása, amikor nyilvánvalóvá válik, és meghajlik előtte majd minden térd, az is, aki ma még nem. Hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják, és meggyűlölik egymást. Talán megkérdezném, hogy szeretnéd még mindig Krisztust követni? Nem tudom, hogy ez a mi földi életünkben bekövetkezik-e, de abban se vagyok biztos, hogy a gyermekeim mélyben nem. Van olyan közülük, aki még csak 8 éves, és van, aki 19. Ezek az én gyermekeim. Nektek is, ahogy itt nézlek benneteket, talán felmerült a kérdés a szívetekben. Milyen világba szülünk ide gyermekeket? Bárcsak az Isten beleégetné a szívetekbe azt, hogy az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Bárcsak az életeteknek ebben a szakaszában átélnétek, hogy több van az Isten országában. Hogy nem elégednétek meg azzal, de le vagytok áldással, hívő családokban nőttök fel. Isten gazdagságában, békességében. De hiszem, hogy vannak köztetek olyanok, akit ez nem tesz passzívvá, hanem feltámad az igazi Isten keresésnek a vágya. És akik készek vagytok, ha kell áldozatot is hozni azért, hogy megtapasztaljátok Isten erejét az életetekben. Kedves felnőttek, meg szülők, meg gyülekezeti tagok, mi meg most ebben előttük járhatunk. Annyiszor imádkozom, Uram, formálj át engem. Formálj át engem. Hogy élhessek, vagy járhassak úgy a gyermekeim előtt. Az utánunk jövő generáció előtt, hogy lássák ennek a valóságát, Isten erejének a megtapasztalását. Első kézből, nem mesékből. Talán nem jó imádság. Én hiszem, hogy alapvetően jó, hogy mi következik belőle, azt nem tudom pontosan. De vágyom arra, hogy amikor ilyen idők jönnek, akkor legyenek olyanok, akik hűségesen ragaszkodnak Krisztushoz, még ha ez különös személyes megpróbáltatásokat jelent is. Mondom, mi most kényelmesen ülünk, de tudjuk, nem így van mindenhol. Talán olvastátok a mennyei ember történetét? Milyen szenvedéseken vitte át Isten az ő népét, és milyen gyümölcse lett annak a kínai ébredésben? Lehet, hogy azért kiáltanánk, hogy Uram, vess véget, Uram, szabadítsd ki őket. És a szívünk, a szeretetünk ezt is mondatja. De lehet, hogy Szentlélek pedig azt akarja, hogy ott tartja meg, ott erősíti meg, ott teszi ragyogó világossággá, és a mártírok vérének a magvetése olyan lesz, ami gazdag termést hoz Isten országára. Talán távolinak tűnik ez tőlünk, de valamit megtehetünk most, ma. Mégpedig azt, hogy hiszem, hogy Istené a jog arra, hogy teljes kontrollt, fennhatóságot gyakoroljon az életem fölött. Bebizonyította a kereszten a szeretetét egyszer és mindenkorra, bármi történjék is. És ezért a szeretetért elkötelezem magam arra, hogy Isten akaratát követem, teljesítem minden körülmények között. Ezt meg tudod tenni te is, meg tudom tenni én is. Az Istennek való odaszántságnak, annak van egy nagyszerű és gyönyörű, szép és vonzó illata. És ha most megéljük ezt kicsiben, akkor majd megélhetjük nagyban is a kis megpróbáltatásokkal. Talán azt mondod, Laci, olyasmiről beszélsz, két börönnek a cipeléséről, meg még a hátamon még egy zsák, hol van? Most csak két nejlonszatyrot kell vinnem. De ha itt megtanuljuk az odaszánást, ha itt megtanuljuk a Krisztus szeretetéért, az ő lekötelező váltságáért a belé való bizalom gyökerezést, akkor ott jönnek a nehéz idők, és megedződik addig a hitünk. Lesznek olyanok, hogy a családban lesznek gyűlöletessé. Lesz olyan, aki elárulja a saját hozzátartozóját, mert Krisztust követi, ő meg nem, mert nem bírja majd a nyomást. Hát mi, akik egy-egy családban vagyunk, na akkor fogjuk jószorosan egymás kezét. És amikor támadás van a házas életeden, akkor oda térdelhetsz, és megszoríthatod a kezét, és azt mondhatod, igaz, hogy ez most nem jól ment, és bocsáss meg nekem, de én ragaszkodom hozzád, és mindennél jobban szeretlek téged, bármi történjék is, és az Isten legyen irgalmas hozzám, és tartson meg a hűségével és a szeretetével. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Egyszer egy beszélgetés során megkérdeztem valakitől egy csoportban, hogy tartod ébren, hogy tartod életben az első szeretetet az életedben. Olyan egyszerű volt a válasz, nem én tartom életben. Krisztus tartja életben bennem az első szeretetet. Nagyon hálás vagyok ezért a gyülekezetért. Ahogy a múlt héten elhangzott, hogy örülök, hogy ide tartozhatom, mondta valaki, én is ezt mondom. Annyi és olyan gazdag módon átélem benne Krisztus szeretetét, hogy ez bizalmat ad a jövőre nézve is. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tudjátok jól, hogy az üdvösség az nem a kitartásunkon múlik. Az üdvösség, a megmentettség, a megváltottság, a bűnbocsánat, Isten kegyelmi ajándéka. Hiszen kegyelemből van az üdvösségetek. És ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem a cselekedeteitekért, hogy senki se dicsekedjék. Nagy ára volt az üdvösségünknek, megmentettségünknek, de azt Krisztus fizette. Viszont ha igazi, élő hitünk van, ha valóban igazán megtértünk, akkor az álhatatosságra nagy szükség lesz bizonyos időkben. Úgy hallottam az álhatatosságra, hypomoné, teher alatt maradni tudás. Hát ezt is lehet tanulni most is. Én olyan vagyok, aki a felelősség alól is kibújna, mert rettek tőle. Talán ti is ismeritek ezt. Vagy azt mondod, hogy olyan helyen élek, ahol élhetetlen. Olyan munkatársaim, meg olyan kollégáim vannak, akiket nem lehet elviselni. Elmegyek innen, elég. És lehet, hogy az Úr Jézus azt mondja neked, hogy olyan vagy, mint a földbe esett gabonamag. Én helyeztelek oda. Lehet, hogy nem tetszik a gabonamagnak semmikor ráhull a föld. Eléri a nedvesség. Addig milyen jó volt száraz melegben együtt a több búza szemmel, de élet akkor lesz. Mert aki ragaszkodik az ő életéhez, elveszti azt. És aki elveszti én értem és az evangéliumért, megnyeri azt. Hidd, hogy az életednek ura, és azért vagy ott, mert Isten oda helyezett. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. És akkor jön el a vég. Nemrég beszélgettünk valakivel, és azt mondta, hogy Európa soha nem volt még ilyen jó módban a történelem során, mint ahogy most, de soha nem is volt ennyi lelki beteg, mint most. Anyagi jólétben értem. Biztos nem mindenkire érvényes, de úgy általában el lehet mondani. Ha tényleg még én is légkondis autóba tudok beülni, akkor ott jólét van. De talán milyen sokan vannak, akik a kicsit jobb létért, vagy a jobb létért lemondanak a szellemi áldásokról az életükben. A pénzhajszolásáért, vagy a megélhetés gondjá miatt lemondanak arról, hogy Isten áldásaiból gazdagabban részesüljenek. Fájó az a kép, ugye? És fájó az a kép, amit ha nagyon körülnézünk Európában, akkor azt kell mondjuk, hogy gyenge és erőtlen jelenleg a Krisztus teste. De nem lesz mindig így. Nem lesz mindig így. Azt olvastam tegnap egy másik bibliai részben, hogy sokan hittek benne, de nem vallottak színt. Mert többre becsülték az emberektől való dicséretet, mint az Istennek a dicsőségét. Tudok olyan kapcsolatomról, amelyikben talán azért hallgatok, vagy nem vagyok olyan erőteljes bizonyságtevője Krisztusnak, mint talán máshol. Talán nem jó szót használtam rá, lelkes bizonyságtevője Krisztusnak, mint máshol. Mert anyagi érdekem fűződik hozzá. Ezzel elég rossz szembesülni. De Isten azt mondta, nem betel, megbocsát nekem, és fog használni. Ha Krisztus tanítványai vagyunk, akkor lehet, hogy vannak bizonyos helyzetek, ahol titkoljuk, ahol hallgatjuk, elhallgatjuk, mert különösen érdekünk fűződik hozzá. De ez a kettő nem fog együtt menni, vagy a titkos, vagy a tanítvány. Nikodémus lehet mondani egy darabig talán titkos tanítvány volt. De Krisztus halála, az ő váltsága kiváltotta belőle, ő ment el elkérni az Úr Jézus testét. Nyíltan felvállalt valamit, amit addig nem. Lesznek megpróbáló helyzetek, de most bízunk annyira Krisztusban, hogy vállaljuk akkor is, hogyha emiatt esetleg anyagi hátrányt szenvedünk. Vagy a kapcsolataink nem úgy alakulnak, amit úgy vágynánk. Ez a kép, amiről itt az Úr Jézus beszél, ez elég ijesztő, fájdalmas. De ha körülnézünk, akkor ezt már látjuk. De ez csak egyre fokozódni és erősödni fog. Az a kérdés, hogy közben mi, akik hozzá tartozunk, megtanulunk-e vele beszélgetni, belőle meríteni erőt, neki engedelmeskedni. Lehet, hogy azt mondod, talán megkísért a gondolat, hogy most igen jól mennek a dolgaim. Kérlek szépen, Isten, hagyjál engem békén. De vannak helyzetek, amikor meg kell állni. És ezért fontos mindegyikünknek tudni azt, hogy az Úr Jézus Krisztus már mindent megtett az üdvösségünkért. Hogy bűnbocsánatot kapjunk, és vele a mennybe jussunk. Ő valóban az, akinek mondta magát, Isten örökkévaló fia, aki eljött a mennyből tökéletes életet ért, aztán odaadta váltságul az életét a kereszten értünk. Egyedül ő tudta ezt megtenni, senki más. Ő volt az egyetlen bűntelen, ezért igazán Isten előtt kedves áldozat. A feltámadása bizonyítja, hogy legyőzte a bűnt és a halált. És aki hozzá tartozik, annak nem kell félnie. Én nem nagyon tudnék hinni Istenben, ha nem lett volna a kereszt. Az Úr Jézus a földi élete során mindenféle szenvedést átélt, amiben nekünk részünk lehet. És ennek a csúcsa a Golgotai kereszten volt, amikor ő azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Miért? Azért, mert ő bűnné lett. Így tanít a Szentírás minket róla. Olyan mértékben azonosult a bűneinkkel, amiket gondolatban, vagy szóban, vagy cselekedetben, vagy mulasztásban elkövettünk, mintha ő tette volna meg. Nem értem a fejemben, hogy lehetséges ez, de azt tudom, hogy a bűneimet maga vitte fel testében a fára. Ott függött, ahol nekem kellett volna. Azok a pokoli kínok, amiket én érdemeltem, őt törték össze. És én az ő érdeméért megbékélhettem Istennel, elkezdődhetett vele egy kapcsolat, ami örökké tart. Az ő érdeméért a mennybe juthatok. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Akármennyire fenyegető jelek vannak körülöttünk, én örömmel hirdetem innen, és mondom, Jézus Krisztus vérért bűnbocsánatot kaphatsz te is. Csak azt kell tenni, hogy bevalljuk, belátjuk, bűnbánattal oda visszük, és hittel bízunk benne, hogy igaz, amit mondott, hogy elvégeztetett. Ez volt az ő győzelmi kiáltása. Ez azt jelenti, hogy a váltság, a megváltás az teljes, kész és tökéletes. Elég. 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 Isten megbízható, és az Úr Jézus Isten. Nem hazudik, nem vezet félre. Sok minden nem tudunk abból, mi történik, és mi vár még ránk. De egész bizonyosan tudom, hogy amit ő mondott igaz. Ha valaki hallja az én beszédemet, és hisz annak, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bárki vagyis, tudnod kell neked is, meg nekem is, hogy az élet nagyon rövid. Ha valamikor bízni akarunk Krisztusban, akkor most kell tenni. Ha valamikor neki akarunk élni és engedelmeskedni, akkor most kell tenni. Bárcsak belemondaná a szívünkbe, bárcsak vonzana, bárcsak hivogatna, bárcsak oda terelne Krisztus, hogy adjuk át az életünket neki. És szolgáljunk, és éljünk ő neki. Sokszor eszembe jut Pál apostol szava, minket pedig a Krisztus szeretete szorongat. Mert azt tartjuk, ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, hanem aki értük meghalt, és feltámadt. Nekem kérdés, mit jelent ez nekem? Hogy Krisztus kész volt értem meghalni, és feltámadt. Én kész vagyok-e neki élni? Ha most a viszonylag könnyebb időkben neki élsz, nem kell félni attól, hogy lesz majd, amikor nagyobb megpróbáltatások jönnek. Mert talán felsikolt bennünk is a kérdés, ha máshol ez történhet, mikor kerülünk mi sorra? Természeti katasztrófával? Vagy autópálya balesettel? Vagy háborúk híreivel? Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Olyan világos, nem hiszem, ezt magyarázni kell. Szeretnélek kérni benneteket, hogy lapozzatok a Jelenések könyvéhez. 6. részből fogok olvasni. Talán, hogy érthetőbb legyen inkább az 5. rész elejéről. János apostol hosszú élete végén számüzetésben él Patmosz szigetén, és Isten különleges látogatást ad neki, megnyitja az eget, ahova bepillanthat. Mik is történnek ott. És ez egy részlet belőle. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecséteit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni. Ez az emberiségnek a sorskönyve. Néhány könyvről van szó a Jelenések könyvében, de az a sorskönyv, amik megtörténnek. Aztán néhány sort kihagyok, de szeretném a 7. verstől. A bárány, Isten báránya nagy B betűvel, Jézus Krisztus az értünk megöletett bárány, most is így látszik a mennyben. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és arancsésze, telefüstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek ekképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Méltó a bárány, hogy feltörje a pecsétet. És azt kell mondani, hogy ha jönnek is ezek a csapások, Jézus Krisztus az uraknak ura, királyoknak királya, fölötte van. Itt úgy tűnik, a mennyben látszik, ő töri fel a pecséteket, és az utána következő események az ő időzítésében, mondhatnám, az ő kezdeményezésére történnek meg. Igen, igen, nehéz néha megérteni, hogyha ennyi szenvedés van, akkor mégis hogy lehet az Isten szeretetteljes? Ezért kell minél jobban megismerni az Urat. És akkor a 6. rész első versétől, és láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól, jöjj. És láttam, íme egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Hosszabban nem kívánom mondani, hogy a megtévesztőről van szó, a félrevezetőről, akiről az Úr Jézus az első szavaiban beszélt, a Máté 24-ben. Amikor feltörte a 2. pecsétet, hallottam, hogy a 2. élőlény szól, jöjj, és kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki. Krisztus töri fel a pecsétet, amikor ott van az ideje. Nagyon mély és nehéz teológiai kérdés ez. Hogy akkor most a szenvedések, a háborúk, a fájdalmak, azok Istentől vannak, vagy a sátántól, vagy az emberi önfejűség. És lesznek, akik a megpróbáltatás idején elfordulnak Istentől. Kérlek benneteket, az Isten irgalmára. Törekedjünk rá minél jobban megismerni az igaz Istent. Tehát jönnek a háborúk, amikről szó volt, aztán Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól, jöjj, és láttam, íme egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében, és hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között a középen. Egy mérce búza, egy dénár, és három mérce árpa, egy dénár, de az olajat és a bort ne bánsd. Ez az éhínségnek a képe. Amikor a búza meg az árpa, egy dénár, azt mondhatjuk úgy, hogy egy napi díj. Most mennyi egy napi díj, ha elmegy valaki napszámba dolgozni? Mondjatok valamit. Körülbelül. Mennyi? Mondjuk 10-es, az már nagyon jó napi díj, ugye? Ha 10.000 forintot keres napszámban valaki. És akkor 10.000 forintot kifizet egy mérce búzáért. Azt a politikusaink is mondják, hogy a népességnek az ilyen mértékű növekedése és az éhínséghez fog vezetni. Ezt már ők is tudják. Isten előre megmondta, itt a lét alapvető élelmiszerek az egekig szökik az ára, a bort meg az olajat ne bánsd. Úgy tűnik, hogy a luxusra meg valószínű már nem nagyon kell annyira az embereknek. De a megélhetés nagyon magasra szökik, háborúkat szokta követni. Aztán, amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szólt, jöjj, és láttam, íme egy fakóló, a rajta ülőnek neve halál, és a pokol követte őt, és hatalom adatott neki a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és dökhalállal, és a föld vadállatai által. Halljátok ugye, hogy ezek az igék, ezek mennyire összeillenek azzal, amit az Úr Jézus mondott. És különös gyönyörűséget jelent, ami a következő, az ötödik pecsét. Figyeljétek csak! Amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. Hova kerültek a mártírok? Hol vannak azok, akik nem kímélték az életüket, mint halálig? Akik legyőzték az ellenséget a bárány vérével és a bizonyságtételük igéjével. Ennyire közel Isten oltárának. És hatalmas hangon kiáltották. Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Isten igazságáért kiáltanak. Még ők is ott a mártírok. Meddig, meddig, Uram? A látszólag Isten igazsága félre van téve ezen a földön, de Isten igazsága a napvilágra fog jönni. Ki sarjad, mint a gabona a földből. Mi néha azt szeretnénk, hogy most azonnal. Isten pedig az igazságát nagyon gyakran késleltetve, később hozza felszínre. Hitpróba, amiben edződhetünk. Urunk, aki szent és igaz vagy, ez biztos. Ez akkor is így van, ha minden körülmény mást mond. Szent és igaz vagy. Meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. Nemrég olvastam valahol, és annyira megragadott. Ebből az igéből úgy látszik, hogy van a mártíromságnak egy bizonyos mértéke, amit be kell, hogy teljesítsen az egyház, mielőtt az Úr Jézus visszajön. De akkor mit is kezdjünk mi mindezzel? Itt ma, amikor jó idő van, és vár a finom ebéd, ha van, hanem akkor lesz valami biztos. Amikor boldog családban élünk, szeretetben és békességben, amikor még senki nem gyűlöl és nem ad át ítéletre, Amikor nem fordul az apa a fiú ellen, a lány az anya ellen, a férje a feleség ellen, a gyermek a szülei ellen. Amikor ez még nincs ilyen mértékben. Szeretném mondani, Péter, hogy mondta ugyanannak a levélnek az elején, amiből Laci testvérem idézett az alkalom elején. Áldott legyen a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki az ő nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által. Élő reménységre. Arra az el nem múló, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Áldhatod az Istent, hogy újjászülettél, hogy megajándékozott önmagával. Áldhatod az Istent, hogy ott a mennyben egy olyan örökség van fenntartva a számodra, amit sem vihar, se időjárási változás, semmi nem tud eltörölni, amiben nincs szeplő, nincsen tiszta, ragyogó és világos, hervadhatatlan, ami nem tesz tönkre az idő múlása. És figyeljétek, ami ezután következik. Titeket pedig az Isten hatalma őriz a hitáltal az üdvösségre, amely készen van a számotokra. Az Isten hatalma őriz a hitáltal. Bízol Isten hatalmában. Ahogy ma megtart. Megtart a megpróbáltatások vagy a kísértések idején. Ami a hit próbája, amiből kinemesedik majd az övéinek a hite, amiben még fényesebbé, még ragyogóbbá válik azoké, akik tényleg az övéi. Ha nem tetted még meg, hogy Krisztusnak adtad az életedet, vagy csak úgy félig, meddig, akkor az kevés lesz a megpróbáltatás idején. Nagyon kevés lesz. Megteheted még ma, hogy átadod Krisztusnak az életedet. Nem csak a múltadat, amiben a fájdalmaid, a bűneid, a csalódásaid, vagy a félelmeid vannak benne. Nem csak a jövődet, most, hanem a jelenedet, hanem a jövődet is. Benne a vágyaidat, az elképzeléseidet, a terveidet az életedről. Ha azt szeretnéd átélni, hogy Isten hatalma megőriz minden körülmények között, akkor tedd meg ezt. Hordd össze az ő lábaihoz. A vágyaidat, terveidet, álmaidat, elképzeléseidet. És ő majd kezd velük valamit, amit jónak lát. Kérlek benneteket, ha valamit mondott ez alatt az idő alatt neked Krisztus, vagy a most következő csendben mond, amikor én majd befogom a számat, akkor kérlek, válaszoljál rá. Neki. Most egy darabig csendben leszünk, amiben lehet hallgatni még egy kicsit őt, ha akar valamit mondani. Lehet válaszolni neki. Szíved őszinteségéből, ahol tartasz. Most fogok hangosan imádkozni, és akik majd szeretnének utánam csatlakozni hozzá, egyesével lehet szintén hangosan imádkozni, akinek ilyen van a szívén. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy te vagy a megöletett bárány, aki méltó vagy arra, hogy tiéd legyen minden hatalom menjen és földön. Köszönöm azt, hogy személyes közösségre léptél velem, velünk, és vágyam is, Uram, ezt gyakorolni és tenni az életembe, oda menni és téged kérdezni. Köszönöm, hogy neked pedig van szavad, és nem vetsz el, nem vetsz meg. Úr Jézus, köszönöm, hogy te vagy az, aki biztos szikla vagy, aki mencsvár vagy, aki menedék vagy, aki az oltalmunk és erősségünk vagy. Kérlek, taníts egyszerűségben járni, egyszerűségben bízni, és követni téged. Kérlek téged, hogy ezekben az időkben, amik történnek, hadd lássuk, hadd értsük úgy, ahogy te mondod, ahogy te mutatod, hadd imádkozzunk úgy, ahogy te tennéd azt bennünk, mint ahogy hiszem, hogy bennünk lakozva meg is teszed. És add meg, Uram, hogy beléd gyökerezett életünkkel, átéljük azt, amiről a hónap igéje beszél, hogy sok gyümölcsöt termünk, mert a te életed ereje átárad rajtunk keresztül. Köszönöm, hogy itt van még az idő és a lehetőség az életünkkel is és a szavainkkal is hirdetni az evangéliumot. Uram, nyisd meg sok szívet, hogy megmeneküljenek, mert hiszem, amit olvastunk az elején, hogy aki hozzád menekül, az meg nem szégyenül. Dicsőség legyen neked érte. Amen.